Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Palásti Károllyal csodálatos férfiak sorozatunkat hallják. Nagyon sokan ismerik és szeretik őt itt Kiskunhalason, a Bibó István gimnázium igazgató helyettese, történelem magyar szakos tanár. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
Szervusz és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
Egy kicsit az életút, az, amit megcélzünk veled. Azt gondolom, hogy sokan ismerik a munkásságodat itt jelenleg Kiskunhalason, de esetleg kevesen ismerik, hogy hogyan is indult a te életed, honnan jöttél, mesélj nekünk, gyermekkor, szülők.
Nagyon szívesen mesélek róla, mert nekem nagyon szép gyerekkorom volt. Kiskolástól 6 kilométerre, Asószállás 71 szám alatt tanyán nőttem föl, és az azt jelentette, hogy minden nap 6 kilométer kerékpárút reggel, és ugyanez délután vissza, és ez egy ingergazdag környezet volt. És az, hogy tanyán felnőni, nem éltem meg hátrányos helyzetként, mert rádió volt, napi lap, heti lap volt, tehát olyan közeget, igaz, hogy petróleum lámpával világítottunk, de egy olyan közeg vett körül, amelyik engem nagyon is támogatott abban, hogy tanuljak.
Ez az érintettséged mai napig is megvan, hiszen a városban úgy ismernek téged, hogy biciklivel száguldasz egyik helyről a másikra, és ez tulajdonképpen az egészséges életmódot maximálisan szolgálja. Azt is tudom, hogy szereted a paraszti világot, hiszen mai napig is van talán kis kertetek, ahol ki szoktál kapcsolódni. Milyen élmények értek ott a természet részéről akár?
Az egy fantasztikus dolog volt, mert úgy érzem, hogy magyar tanár is azért lettem, mert anyán nőttem föl. Tehát én nekem az, hogy táj, meg bíbic, meg tavasz, meg rügyfakadás, az meg tél, napfelkelte, meg naplemente, ezek nekem olyan élmények voltak, amihez hozzáadottak nagyanyámnak a meséi, anyámnak a énekei. Még most is emlékszem, hogy anyámnak volt egy kis füzete, ami teli volt népdal, meg nótaszöveggel, és rengeteget énekelt nekem, amikor kisgyerek voltam. És ezek engem megérintettek. Tehát valahogy, amikor bekerültem általános iskolába, akkor úgy éreztem, hogy mint egy igazolást nyert mindez, amit láttam. Az, hogy ha én olvastam egy kötelező olvasmányt, akkor az ott játszódott kint a tanyán. Tehát nekem a nádas, az erdő, a róka, az
valóság.
Megélt tapasztalat volt, így van. És én azt mondom, hogy hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem valahol a 12. emeleten nőttem föl, hanem egy kifejezetten ingergazdag és tevékenységközpontú környezetben. Azt kell mondani, hogy tevékenységközpontú, mert az hiányzik, azt hiszem, ma leginkább.
Hogy milyen tevékenységekben voltál bevonva gyerekként?
Tulajdonképpen mindenben. Tehát a trágyahordástól kezdve a jó fejnem nem kellett, de a malacok etetése, a lóetetés, a szarvasmarha etetés, vagy a jószágnak a kipányvázása, itatás, lovaskocsi hajtás, meg az összes pakolás, ami ezzel járt. Szárvágástól a kocsival való fuvarozásig minden, és én nagy örömmel mentem, hogyha valamilyen fuvarozás volt. Egy gyerek azt úgy éli meg, hogy végre kimozdulhat otthonról, és
valamit csinálhat.
Így van, és örömmel csinálja. És hát imádtam a nyulakat például, tehát nagyanyámnak nagyon sok nyula volt, és ketreceket szögeltem nekik, meg elletőkalitkát csináltam, meg hát figyeltem a növekedésüket, meg gyűjtöttem nekik nyilván a tudtam azt a tanya környékén, hogy melyik növény mire való, mi az, amit a lónak, a disznónak, a nyúlnak, a tyúknak, mit lehet összeszedni a tanya körül, és akkor körbejártam, és ment az állatok etetése.
Van-e testvéred?
Uh-huh. Van testvérem, Palácsi Tibornak hívják, és kint dolgozik Bécsben szobafestőként.
Milyen értékeket kaptál, amikre úgy emlékszel, akár a nevelés területén?
Engem alapvetően a nagyszüleim, tehát az anyai nagyanyám, illetve édesanyám neveltek, mert ugye ők voltak otthon, édesapám eljár dolgozni a gabonaforgalmi vállalathoz, és ővel ritkán találkoztam, tehát alapvetően a női szakasz nevelt, és éppen ebből adódóan azt hiszem, hogy líraiból alkat lettem, mint egy... amit egy férfitől elvárhatnak, de ezt nem bánom, mert úgy gondolom, hogy érzékenységre neveltek. Azt nagyon megtanultam, hogy tehát a feladatoknak a becsületes elvégzése, az örömmel munkavégzés, meg az, hogy nem halogatni a dolgokat időtlen időkig. Szóval van a paraszti tudásnak azért van egy nagyon nagy előnye, hogy a dolgokat mindig idejében el kell végezni. Tehát nem lehet halogatni a dolgokat, mert hogyha arra, hogy kukoricavetés, arra adva van 2-3 hét. Tehát nincs, és mindent időben elvégezni, és a távlatos gondolkodás. Tehát az, hogy ha én most kukoricát akarok termelni 2 év múlva, akkor már most tudnom kell, hogy mit vetek bele, mikor trágyázok, hogy készítem elő a talajt, így van, miután mit fogok vetni. Tehát ezt a távlatos gondolkodást, ezt úgy gondolom, hogy a tanári pályán is nagyon jól lehet kamatoztatni, hiszen itt is arról szól a dolog, hogy tervezem, amit csinálok, hogy hova fogok eljutni 2-3-4 év múlva.
Gyönyörű ez a kezdet. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal arról, hogy hogyan is alakult az élete az iskolák környékén. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal, csodálatos férfiak sorozatunkat hallják. Említetted, hogy paraszti világban nőttél föl, és hogy a stratégiai, a hosszú távú gondolkodást, a feladatok végrehajtását megtanultad, hiszen nem lehetett halogatni a munkákat. Mi az, amit még így visszaemlékezve, nagyon hálás vagy a szüleidnek, vagy elsajátítottál tőlük?
Nagyon tanúságos volt számomra az, hogy noha a szüleim iskolai végzettsége az 8 osztály volt, illetve apám 6 osztályt végzett, és felnőttként végezte el esti tagozaton a 8 osztályt, és utána szakmunkás képzőt, hogy ők engem mindig arra biztattak, hogy többet tanuljak, tehát hogy vigyem többre, mint ők tanulmányokban, és soha nem kaptam annyi munkát otthon, hogy ne tudjam megcsinálni a matematika házi feladatot, vagy éppen a magyar. Tehát nagyon-nagyon tiszteletben tartották azt, hogy a tanulás az az elsődleges. És igen, érdekes volt az is, hogy ott lakik az ember tanyán kilométerekre a várostól, és édesapám évtizedekig volt ülnök a bíróságon, és noha ő fizikai munkát végzett a gabonaforgalminál, mégis hazahozott egy öltönyös nyakkendős szemléletet, én úgy nevezném, vagy egy értelmiségi létből néhány olyan tartalmat, mint hogy az igazságszolgáltatás egyáltalán, hogy működik, meg hát olyan körökben forgott ezáltal a bíróságon, ami az ő iskolai végzettségének ugyan annál jóval magasabb volt, de rengeteget tanult, és hozott haza nekem. Tehát szókincsben nagyon sokat fejlesztett rajtam az, hogy édesapám elég korán hozzászoktatott ahhoz a szókincshez, amit ő tanult bent a bíróságon. Mai napig is emlékszem a meséire.
Azokra a történetekre, amik ott történtek. Igen. Értem. Testvéreddel hány év van közöttetek? Volt-e birkózás, verekedés, versengés?
9 év van közöttünk.
Akkor kevésbé.
Igen, ez elég sok idő, tehát inkább szülő-gyermek viszony ebben az életkorban már, hiszen, hogyha jól kiszámoljuk, ugye, amikor megszületik, akkor én 9 vagyok, amikor én 20 éves vagyok, akkor én meg 11. Tehát,
inkább vigyáztál rá.
Igen, inkább vigyáztam rá, meg mire édesanyám, amik hazajöttek, addigra én megfőztem, megetettem, tehát inkább ilyen szülő-gyermek viszony alakult ki. Hát később, amikor nyilván felnőtt, akkor ez az életkorkülönbség, ez már eltűnik addigra.
Beszéltünk a szellemi indításról, tulajdonképpen a hit benne volt-e?
Van egy nagyon fontos dolog, a nagyszüleim, anyai nagyszüleim 1936-ban kötöttek házasságot, és akkor kaptak egy Károli Bibliát, és ez a Biblia, ez most is ott van az íróasztalom sarkán. Tehát akkor, amikor a tanyán még csak 10 könyvem volt, akkor is ott volt a Károli Biblia, és amit én már amikor tudtam olvasni, akkor a történeteket már olvastam, és csak később tudtam meg középiskolás koromban, meg a főiskolán, hogy micsoda kincset szorongattam én a kezembe, amikor Károli Gáspár Bibliáját olvastam.
Iskola, milyen tanuló voltál? Akár a középiskolában, akár az általános iskolában?
Általános iskolában alsó tagozatban kitűnő voltam, és utána legközelebb 21 évesen voltam kitűnő a főiskolán magyar történelem szakon. Tehát közte úgy, hát ugye 4-es körülbelül. A általános iskola felső tagozatában matematika tagozatos voltam, és az a matematika jegyem az 3-as, 4-es közül mozgott, de büszke voltam arra, hogy matematika tagozatos vagyok. Középiskolában már inkább a magyar meg a történelem érdekelt. Kémia szakkörre jártam még elsős gimnazistaként, tehát a reáltantárgyaktól úgy nehezen váltam meg. Másodikos gimnazista koromtól viszont az, hogy magyar történelmi szakos tanár leszek, azt szinte tudtam, tehát arra készültem.
Éppen ez, ami engem nagyon érdekel, hogy a pályaválasztásod hogyan alakult. Én látom, hogy nagyon sokat kilódnak ma a fiatalok ebben.
A pályaválasztásom úgy alakult, hogy volt egy Bolvári Gergely nevű tanítóbácsim, amikor alsó tagozatos voltam, és hát ő maga az Isten volt, tehát ez mai napig a módszereivel dolgozom, tehát visszaemlékszem rá. És én tanítóbácsi akartam lenni, tehát ez egyértelmű volt, és még középiskolás koromban is az, hogy tanító legyek, vagy magyar tanár, azt úgy dilemmáztam, és negyedikes gimnazistaként baj a tanítóképző, magyar történelem, a fölvételi tantárgy, az nekem teljesen jó lesz, és Horváth Jánosné Marika néni csúnyán nézett, és azt mondta, hogy a Juhász Gyulát kellene ide beírni, és csak második helyen a bajai tanítóképzőt. De valami megmaradt, azért most is szeretek a gyerekekkel játszani, énekelni, tehát az nem volt egy téves gondolat az, hogy, hogy tanítónak menni, így van, és egy kisebb korosztállyal foglalkozni. Az már a sors iróniája, hogy sose tanítottam általános iskolában, hanem csak középiskolában, mert elvégeztem a Juhász Gyulát, utána csak középiskolában kaptam állást, és végig középiskolai tanárként dolgozom 83 óta. Úgyhogy...
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Palásti Károllyal, a Bibó István gimnázium igazgató helyettesével, magyar történelem szakos tanárával, a kezdetekről, indulásról, és kanyarodni fogunk a párválasztás felé. Hallgatóink, maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
153 lélekmód magazinban Palásti Károllyal beszélgetek az életéről, annak alakulásáról. Úgy ígértem a hallgatóknak, hogy meg fogom tudni Karcsitól, hogy mennyire volt ő udvarlós gyerek, és hát hogyan ismerkedett meg élete párjával, mesélj nekünk.
Nekem nem szabad hazudnom, mert hallgatnak a középiskolás osztálytársaim, és nekik is be kell vallanom, hogy egyáltalán nem voltam udvarlós gyerek. Én ugye el voltam, nem is tudom, hogy ez kimaradt úgy valahogy az életemből. A feleségemmel a főiskolán ismerkedtünk meg 1979-ben. Főiskolán csoporttársak voltunk 4 évig, és amikor 83-ban végeztem, akkor kötöttünk házasságot. Hogy ez hogy ment akkoriban, a 30 fős magyar történelmi szakos csoportból 3 pár is házasságot kötött, és úgy, hogy azóta is együtt vannak.
Tehát, ez nagyon jó arány.
Tehát ez úgy számomra mindig olyan értelemben példaértékű, hogy ha hasonló érdeklődésű emberek találkoznak, akkor az egy hosszú távú kapcsolatnak az áloga.
Pályakezdőként hol is indult az életetek?
83-ban, amikor elvégeztük a főiskolát, akkor szabadszálláson kezdtünk el dolgozni. Én a Honvédségnél dolgoztam magyar és történelmet, tanítottam, a feleségem pedig a helyi általános iskolában tanított magyar és történelmet.
Honvédségnél hogyan tanítottad ezeket a tantárgyakat?
A Honvédségnél a leendő őrmestereknek tanítottam magyar és történelmet. Úgy volt az oktatás, hogy 3 év, például Nyögéri tanár úr kiskoláson ismerős, ő tanítványom volt szabadszálláson, 3 év szakmunkás képző, és akkor utána 4. évben kaptak katonai kiképzést, és 18 évesen mentek tiszthelyettesnek az ottani diákjaink. Sajnos azóta ez az iskola már megszűnt szabadszálláson. De volt 4 csodálatos évünk szabadszálláson, Nagy Kun öntudattal, József Attila és Petőfi emlékekkel, és mindazzal, ami egy magyar történelmi szakost érdekelhet.
Levelezőn folytattad a tanulmányaidat?
A levelező oktatás az nekem... szinte végigkísérte az életemet, mert először elvégeztem a magyar szakot egyetemen az ELTE-n 86-ban, azután elvégeztem a drámapedagógia szakot a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály tanítóképző főiskolán, utána elvégeztem a történelmi szakot, utána pedig szakvizsgáztam az Apor Vilmos katolikus főiskolán.
Hogyan kerültél Kiskunhalasra? Mondtad, hogy ennek nagyon érdekes és romantikus története van.
Az egy fantasztikus történet, ugye én Kiskunhalason érettségiztem 1978-ban az akkori Sziládiban, azután 1 év Jánoshalma sorkatonaság, utána Szeged főiskola, majd pedig szabadszállásra kerültünk, és jött a demográfiai hullám. A 1987-ben az ABC osztályok mellé D osztályt is indította Sziládi, a Jáger Levente féle osztályt, halasiaknak ez azt hiszem, hogy így pontos. Zákányné, Frey Erzsébet, Jáger Levente, ők azok, akiket a halasiak ismerhetnek, és... én úgy kerültem ebbe az osztályba, hogy Sallai Sándor igazgató úr, aki a halasi foci csapattal szabadszálláson volt, egy kis levelet adott egy sorkatonának rajta a nevemmel, hogy most itt van a lakótelep, és akkor a Palásti Károly tanárt keressen meg, és adját neki ezt a levelet. Megtalált, a levélben az volt, hogy egy telefonszám, hogy melyik telefonszámot hívjam föl hétfőn, hogy van egy állás, és lehet Kiskunhalasra jönni.
És mit éreztél?
Hát én boldog voltam. Hát amikor a volt, ugye 78-ban érettségiztem, tehát 9 év telt el, és amikor a volt igazgató azt mondja 9 év után, hogy gyere vissza, mert aki itt diák volt tanárként, és szívesen látnám, az egy nagyon jó érzés volt. Nem gondolkoztunk rajta sokat, a feleségemmel azonnal jöttünk. És azóta is itt dolgozunk Kiskunhalason.
Számoljuk csak ki, hány éve?
29.
Azt a mindenit. Hát ez fantasztikus. Tanári pályán eltöltött gyakorlatilag 32 év. Tanári pálya. Mondtad, hogy ez gyakorlatilag általános iskolától induló szerelem. Hogyan látod ma ezt? Melyik részét szereted a legjobban?
Utólag azt mondom, hogy nekem nagyon jó tanáraim voltak. És azt, hogy jó tanáraim voltak, azt nem csak az udvariasság mondatja velem, hanem amikor megtanultam azt, hogy módszertanban mi számít jónak, akkor utólag visszapörgetve azt láttam, hogy egy Sallaini, aki annak idején rajzra tanított, és maga mellé vett, és délután foglalkozott velünk, vagy egy kolozsvári Benci bácsi, akinél énekeltünk, vagy egy Boldizsár Jánosné, akivel délutánonként készültünk az iskolai műsorokra, olyan pluszot adtak, amiben azt mondom, hogy szerencsém volt, hogy ott voltam. Akkoriban az Alsóvárosi Általános Iskola matematika tagozatos volt, és nekem Harka Kötönyből, meg Pirtóról is voltak osztálytársaim, mert legendásan jó iskolának számított. És az az osztály, amelyikben végeztem, az szinte egy az egybe jött át az akkori Sziládiba, reáltagozatra, meg a B osztályba. És középiskolában olyan tanárok voltak, akiknek el tudtam hinni azt, hogy
ez egy
szép foglalkozás, így van, és ezt érdemes csinálni.
Ezzel fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk Palásti Károllyal.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk mai magazinunkat, Palásti Károllyal beszélgetek az életéről, pályájáról. Ugye a tanári pályát említettük, nagyon sokan fordulnak újból a tanári pályák felé, de részedről ez egy hatalmas szerelem. Hogyan érzed magad most? Mi az, ami igazán örömöt ad, inspirál? És hogyan telnek a napjaid, mint igazgató helyettes?
Ez jó kérdés, hogy hogyan telnek a napjaim, mert sok-sok munkával és kevés tanítással, de talán így jobban tudok örülni annak, amikor taníthatok.
Mikor végre taníthatok.
Mikor végre taníthatok, így van. És József Attiláról vagy Petőfiről mesélhetek. Tanítás az olyan értelemben életformámmá vált, hogy bármikor, hogyha újságot olvasok, vagy rádiót hallgatok, akkor is összeszedegetem azokat az ötleteket, amiből később fogalmazás lesz, vagy amitből osztályfőnöki órán majd valami játékot fogok kitalálni. Tehát mondhatni azt, hogy a nap 24 órájában pedagógusként dolgozom. A számítógépen direkt van egy olyan mappa, amiben azokat az ötleteket gyűjtöm, amiket majd később fel fogok használni, hogyha valahol egy filmben vagy egy társaságban beszélgetés során a pedagógus munkában használható ötletet találtam.
Mi a szépsége ennek? Biztassuk egy kicsit az aktuális generációt. Miért választák ezt a területet? Mi az, ami téged örömmel tölt el?
Azt hiszem, hogy a vanília fagylaltot nagyon szeretem, és hogyha megkérdezik, hogy miért finom a vanília fagylalt, akkor arra azt mondom, hogy csak. És addig finom, amíg azt mondom rá, hogy csak. Amikor elkezdem analizálni, onnantól kezdve már nem az íz lesz. Nem tudom, mondom, ez az életem. Ennél jobban nem tudom analizálni.
Tehát örömmel tölt fel ez a lényeg. Örömmel
tölt el, így van. Valószínűleg egyébként azért tehát a gyerekeknek, meg a szülőknek a visszaigazolása. Annyira vagyok hiú, hogy abban mérjem, hogy mennyi értelme van. A diákokban látom tükröződni mindazt, amit én elképzeltem a tantárgyamról, akkor elégedett vagyok, és ilyen élményben viszont nagyon gyakran van részem.
Ebbe szoktam biztatni a diákjainkat, akik bizonytalankodnak esetleg, hogy valami még pénzesebb pályát választanak, mint a tanári pálya, hogy élő anyaggal dolgoztok. Olyan csodálatos sikerélményben lehet részetek, mint semmiben, ha jól csináljátok. Ezt látom rajtad is. Pénzek. Beszélgettünk veled a szünetben arról, hogy amikor szabadszálláson dolgoztál tanárként, akkor hogyan voltak a tanári fizetések?
Valamikor nem volt vonzó a tanári pálya, az akkor nem volt vonzó, amikor 83-ban végeztünk. Az idősebbek emlékeznek még rá, hogy képesítés nélküli tanítók tanítottak magyar történelmet az általános iskolákban. Volt úgy, hogy az iskolatitkárt vagy a pedellust küldték be gyermeket megőrizni, mert nem volt tanár. Tehát annyira nem volt vonzó a pálya. Akkoriban azon viccelődtek, hogy képesítés nélküli tanár van, képesítés nélküli orvos is lehetne akkor. És a segédmunkás bérek nagyon közel voltak a tanári bérekhez, és most itt visszakanyarodnék a tanyasi múltamra, hogy a fizikai munka nem volt tőlem idegen. Akkoriban 400 forint volt a napszám, a havi fizetés pedig olyan 3000 forint körül, és nagyon gyorsan ki lehet számolni, hogyha a hétvégén szombat-vasárnap elment valaki dolgozni, akkor közel a tanári fizetését megkapta a fizikai munkával. Illetve a nyarakon, még ma is nagyon szívesen emlékszem vissza azokra a nyarakra, amit a sertéskombinátban vagy a bikatelepen kint töltöttem, hiszen azokat az embereket azóta is üdvözlöm a piacon vagy az utcán, akik akkor ott munkatársaim voltak. És szintén abból a megfontolásból, hogy a bikatelepen olyan fizetést adtak, ami a tanári fizetéshez képest egészen jó pénznek számított.
Tehát akkor most azt mondhatjuk, hogy nagyon jó a helyzet, mert ma már azért nem egyforma.
Igen, tehát ha ezt most utána számolok, így van, hogy mondjuk mennyi a paprikaszedésnek a napszámja mennyi most, meg mennyi a tanári bér, akkor azért az a kettő nagyon eltávolodott egymástól.
Több mint 30 éves tanári pályafutás alatt mik azok a díjak, amikre nagyon büszke vagy?
Gyerekeimnek köszönhetem a díjamat is, mert háromszor nyertem el a Pro Juventute kitüntetést, és erre vagyok a legbüszkébb, hiszen diákok által adományozott, illetve a Kiskuhalas Városközoktatásáért díjban részesültem néhány évvel ezelőtt.
Tudom, hogy reggeltől nagyon későig dolgozol. Hogyan tudsz pihenni, feltöltődni?
Pihenés az úgy néz ki, hogy munka közben azért igyekszem az interneten valamilyen könnyebb tartalmat is találni, és akkor olvasgatni olyat, ami nem feltétlenül a munkával kapcsolatos. Másrészt reggel futok egyet, azzal kezdem a napot minden nap, tehát arra nagyon vigyázok, hogy testmozgás legyen, hétvégén pedig, ha csak lehet, akkor elmegyek kerékpározni.
Mennyit jelent ez a futás időben?
Az időben ez egy olyan fél óra, háromnegyed óra, amit futok, ha pedig kisüt a nap, akkor hosszabb túrákra is el szoktam menni kerékpárral. Tiszakécske 90 km, de büszke vagyok el, hogy ezt egy nap megjárom. Retalának. Hagyományos biciklivel, tehát ne, semmi extrával.
Igen, hallgatóinak javaslom, hogy ne versenyezzenek Palásti Károlyon, mert hihetetlen sebességre képes. Oktatáskával együtt is. Mik a legszebb csúcspontjai a szakmádnak, amik igazán milyen örömet nyújtanak?
A néhány éve még énekeltem a Lóránffy Kamarakórus basszusában, és akkor egy kicsit megnőtt az önbizalmam éneklésügyben. Ennek az lett a vége, hogy mertem énekelni az osztályom előtt is, és így katonadalokat vagy népdalokat irodalomórán éneklünk, és a csúcspontja a pályámnak az, amikor ez az ének sikerül, úgyhogy nekem is tetszik, hogy az osztályom énekel, és együtt énekelhetek velük.
Kacsi, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad mindezt velünk, azt gondolom egy élmény volt, remélem, hogy nagyon sokan megismertek sok más oldalról is, mint ahogy esetleg eddig. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetésünk elejéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket. Az adás hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.